Tisztelt ünneplő közönség, a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumi titkáraként nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. A Kovács Máté születésének 116. halálának 50. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi kuratórium ülésünkön. Köszönettel tartozunk a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központnak, hiszen évről évre befogadják rendezvényünket, helyszínt és technikai hátteret biztosítva számunkra az ünnepléshez. Mielőtt a kiküldött meghívóban meghirdetett programba belekezdenénk, jeleznem kell Önöknek, hogy kuratóriumunk elnöke, dr. Bényei Miklós egészségi állapotára hivatkozva visszavonult, de természetesen támogatásáról biztosította az alapítvány, igaz, sajnos most sem tud itt lenni közöttünk. Az alapító Kovács Ilona és családja javaslatára a kuratórium arra kérte elnökét, hogy ne mondjon le, viselje továbbra is az elnöki pozíciót. Mivel alapító okiratunk szerint az elnök akadályoztatása esetén a kuratórium más tagja megbízható az elnöki teendők ellátásával, az alapítók javaslatára ezt a feladatot mostantól dr. Bartos Éva látja el. Szeretném most néhány mondat erejéig neki átadni a szót.
Köszönöm szépen a szót, a lehetőséget. Bizony, hát nehéz idők járnak most az alapítvány kuratóriuma körtáján. Ezek az egészségi problémák, amik hát legfontosabb tisztségeket érintik, bizony átmenetileg nehézségeket okozhatnak. Hát természetesen mit tudok mondani? Minden erőnkkel azon leszünk, hogy az eddig elért tevékenységeink tovább folyhassanak, megfelelő szervező munkával újabb eredményeket is tudjunk felmutatni. Ennek érdekében a partner kapcsolatainkat is igyekszünk bővíteni, és hát közös munkálkodással őrizni méltóképpen Kovács Máté tiszteletre méltó szellemi örökségét, és azt a jelenben is minél szélesebb körben gondolatébresztővé és figyelmeztetővé tenni. A figyelmeztetésnek helye van, úgy gondolom, a szakmánk nagyon gyorsan változik, a világ is nagyon gyorsan változik, és bizony nagyon, nagyon oda kell figyelni arra, hogy merre lépünk, mit teszünk, és hogy a Bényei Miklós által szerkesztett Kovács Máté kötetet fellapozva megkerestem többek között azt az írását, amit 1969-ben tett közzé az egyetemi könyvtáros képzés két évtizedes fejlődéséről és fő kérdéseiről. És arra jutottam, hogy könyvtárosokkal beszélve, és hát a könyvtárak változásait is figyelembe véve, ez bizony egy nagyon, nagyon középpontban álló kérdés lehetne, vagy lehet, hogyha ha ezeket az intelmeket és azokat a figyelmeztetéseket és észrevételeket, amit ő a 69-es cikkében írt, akkor hát tovább tudjunk ebben lépni. Ugyanis abban az írásban ő is két évtized alapján, az addig elmúlt eltelt két évtized alapján nagyon gondos elemzésnek vetette alá és tekintette át az esetleges változtatások szükségszerűségét az egyetemi könyvtáros képzésben. És mi magunk is tapasztalunk sok új jelenséget a könyvtárakkal kapcsolatban. Például, amit ő is felvetett már akkor, a könyvtárszakkal együtt végezhető másik szak problémáját, ami most ugyan nem létezik, de mégis érdemes lenne talán ennek a tapasztalatait körüljárni egy kicsit. Vagy ahogy ő írta, a tanterv tárgyköreit, a feldolgozásmódot, az oktatási módszerek változásait vagy változtatásait is át kellene tekinteni. Ő két évtized alapján tette ezt meg, és már most mi is közeledünk az uniós tagságunk óta eltelt két évtized változásainak az értékeléséhez. könyvtárosoktól gyakran hallani, hogy a gyors és nagy kiterjedésű technikai, technológiai fejlődés milyen komoly hatással van a könyvtárak és használóik kapcsolatának az alakulására. Az akadályok nélküli gyorsan hozzáférhető szolgáltatások, az elszemélytelenedő kapcsolatok veszélyével is fenyegethetnek. Másfelől viszont azt tapasztaljuk, hogy erősödik az igény a könyvtárak humán szolgáltatásai iránt, és itt különösen a közkönyvtárakra gondolok. Sok területen igénylik a használók a segítő, támogató, tanácsadó funkciót is. Legyen az bármilyen téma, egészséges életmód, szabadidő, hobbi, olvasás, fenntartható fejlődés, hogy abszolút ismert témákat hozzunk elő. És hát ha kitekintünk az amerikai előretolt helyőrségünkre, Hajnalbard Juditra, aki hát bőven ellát minket amerikai könyvtári tapasztalatokkal, akkor az ő könyvéből, az ő jelentéseiből is az derül ki, hogy bizonyos mértékig egyre nyitottabb és nyitottabb könyvtárakat várnak el a használók, ami az elszemélytelenedéssel, de kényelemmel viszont hát nincs teljesen összhangban. Minden esetre a Könyvtáros Tanárok Egyesületével való szorosabbra fűződő kapcsolatoktól is azt reméljük, hogy segíthetik az alapítványnak az e téren kifejtendő tevékenységét is. Tehát a feladataink adva vannak, mindenképpen azon leszünk, hogy zökkenőmentesen haladjon tovább a tevékenységünk, és hát egy kicsit az egész magyar könyvtáros szakma segítségére tudjunk lenni. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! Most elindítanánk a kormányhívó szerinti programunkat. Elsőként dr. Bíbor Mátét, a Kovács Máté Alapítvány kuratóriumi tagját kérem a mikrofonhoz. Egy ma is élő hagyomány, a Nyitott Napok rendezvény sorozat című előadásában az ELTE BTK Könyvtár és Információ Tudományi Intézetének, annak a tanszéknek jelenkori programsorozatából számol be, amelynek tanszékvezetője egykor Kovács Máté volt. Kérlek szépen, Máté!
Tisztelt titkárasszony, kedves egybegyűltek! Először is nagyon köszönöm a megtisztelő felkérést, azt, hogy most itt lehetek, és hozzám kétségtelen nagyon közel a Nyitott Napok rendezvény sorozatról beszélhetek. Aztán, amikor elkezdtem gondolkodni azon, hogy mit is fogok én most itt mondani önöknek, akkor jöttem rá, hogy egy előadásról, sorozatról előadást tartani, hát ez nem is olyan könnyű, úgyhogy most itt a következő bő negyed órában én arra gondoltam, hogy adok egy rövid áttekintést a Nyitott Napok történetéről. Fogok beszélni az első hát fél évtizedről is, meg az újraindulás után is, most már egy bő fél évtized eltelt. Erről is adok egy áttekintést, és mivel magukról az előadásokról azért jó néhányat fogok említeni, de nem szeretnék előadást tartani, ezért a picit rendhagyó módon a végén viszont felhívnám a figyelmet a Nyitott Napok honlapjára, ami egy nagyon élő honlap, és ahol minden előadásról látható összefoglaló fotogaléria, sőt olyan előadás is van, amelyről felvétel készült. Kérem, engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem a mutatót, de még az idézet előtt azért nem fog átadni a diasor se. Ha valakinek jó a szeme, akkor láthatja, hogy mely sorokat fogom onnan idézni. A sorozat célja kettős, egyfelől az egyetemi hallgatóság számára szeretnék olyan szakmai ismereteket nyújtani, amelyek kiegészítik és tovább bővítik a tantervben szereplő stúdiumokat, a tudásanyagot, másfelől a könyvtáros szakma számára felkínálni tájékozódási lehetőségeket. Egy idézet vége. Folyt Krisztina, az ELTE BTK Kiti könyvtártudományi tanszékének egykori vezetője fogalmazta meg így a nyilvános előadás folyam küldetését egy 1995. október 5-én kelt iratban. Hát ez a mondjuk, hogy alapító levél, ami most itt látható, és hát nagyon hamar tett követte az előadást, vagy ezt a tervet, ez egy csütörtöki nap volt egyébként, ez azért mondom, mert azóta viszont a szerda a varázsszó a nyitott napok történetében. Visszakeresették egy naptárba, ezek mind szerdák voltak. Összesen egyetlen egyszer tértünk el a szerdai naptól, tehát ez bele is ivódott a közönségbe. Egyetlen egyszer tértünk el, egy viszmajor helyzet miatt előre kellett hozni egy előadást, és akkor azon harmadannyian sem voltak. Ellenben a másnapi időpontban megjelentek a nézők, úgyhogy az a szerda, ez most már rögzült. Tehát a rákövetkező szerdán, 1995. október 11-én, a Csapori Csaba tartotta a nyitó előadást, aztán ugye Rózsa György következett, látjuk az akadémiai könyvtár, azt hiszem, hogy akkor még igazgatója. És egyébként erről a nyitó előadásról rögtön meg is jelent egy tudósítás, a könyvtári levelező lap hasábja jönt, amit egy hang szignójú későbbi Káma titkár írt, és aztán utána látjuk itt az előadásokat, ez nem teljes lista, létezik egy majdnem teljes lista, amelynek a rendelkezésemre bocsátását, ezért is köszönöm Patkosné Tóth Zsuzsának, a Kiti egykori könyvtárosának. Néhány esetben egy picit pontosítottam a saját jegyzeteim alapján is ezt a listán. Itt csak érzékeltetni szerettem volna, hogy milyen sokféle előadás volt sokféle témában, és hát az adott időszakban azért a legnagyobb kutatók, legalább mondjuk könyvtörténet szempontjából merem ezt mondani. Én akkor egyetemi hallgató voltam, ez egy nagyon, szóval ezt azért hallgatóként is úgy tudatosítottuk, hogy magunkban ott lehet olyan embereket hallani, akik egyébként akkor már nem nagyon szerepeltek. Például Hajman tanár úr se tartott már órákat, vagy már Csapori Csaba pláne nem, és így tovább. Olyan előadók is láthatók ezen a listán, akik a Nyitott Napok új sorozatában is tartanak előadást, például ugye Sarba Gábor, aki többször is szerepel, mert egyszer Madas Edit helyett ugrott be annak idején, és egyszer aztán, hogy is mondjam, hogy Sarba Gábor is szerepelt, és aztán Madas Edit is szerepelt. Később ez az előadása meg is jelent az iskola kultúrában, ha jól emlékszem. És ők például tartottak előadást a mostani második sorozatban. És tehát egyrészt volt egy nagyon erős történeti vonal, másrészt volt információtudomány, mondjuk Rózsa György előadása, és ugye az akkori technikai újdonságok is hangsúlyosan szerepeltek, tehát itt ugye még a CD-ROM az újdonság, azért ne felejtsük el, a 90-es évek közepén vagyunk, vagy ugye külön előadás volt arról, hogy egyáltalán mi az az internet. És ugye az a furcsa, hogy ez negyed százada volt, tehát azért nem volt olyan nagyon régen. Egyébként a Kitinek akkor már volt honlapja, és több valamilyen nagyon egyszerű kis honlapocskája volt, és volt több dolgozójának, illetve oktatójának már volt e-mail címe. Amikor jött az ELTE-ről az utasítás, hogy most már kell e-mail cím, akkor az irattári kutatásokban láttam ezt az e-mailt. A könyvtártudományi tanszék büszkén válaszolt, hogy ők már túl vannak ezen. Ugyanakkor olyan teljesen aktuális témák is sorra kerültek, mint például egy könyvtárnak a költöztetése, vagy mit csinálunk felújításkor, építkezéskor. Ugye ez az az időszak, amikor a Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteménye költözik az Ötpacsirta utcába. Ez egy kihelyezett előadás volt, csak közben itt egyet lapozok, mert ez már 99-ben van, tehát ebben az esetben nyilván a helyszínen tartották az előadást. Több tematikus fél év is volt, láthatók a díján. Ugye megint az akkori aktualitások, például, hogy hogyan kell pályázni, hogyan kell lebonyolítani egy pályázatot, és hasonlók, és a 90-es évek végén egy visszatérő program volt az is, hogy az fél év, vagy a tanév végén a legjobban sikerült szakdolgozatokat bemutatták, illetve nyilván egyúttal bemutatkoztak a végzős hallgatók is. Ugye az alapító Folyt Krisztina soha nem tartott előadást, kivéve egyetlen egy ilyen nagyon örömteli kivétel, amikor megszegte ezt a ki nem mondott fogadalmat, amikor sikerült beindítani a doktori képzést, akkor ebből az alkalomból azért ő szerepelt. És azt is meg kell említeni, hogy ekkor már volt a Nyitott Napoknak házi asszony, amikor Bobokné Bellányi beállt a tanárnő személyében legalábbis egy rövid ideig. Ezeket az előadásokat akkor az ilyen rendkívüli alkalmakkor, mint az Ötpacsirta utcai esemény, ezekkel a rendkívüli alkalmaktól eltekintve a könyvtártudományi és informatikai tanszék, ugye akkor még így hívták, oszlopos előterében tartották, és mindig szerdánként és majdnem mindig 5 órakor kezdődtek. Ha a teljes listát nézi az ember, akkor látszik, hogy eleinte heti rendszerességgel voltak előadások, aztán ez 2 heti véritkult, aztán utána volt egy időszak, amikor ilyen hosszabb szünetek is következtek, de összességében 2000 novemberéig, tehát 95 októbertől 2000 novemberéig tartottak, és kb. 60 előadásra került sor. És akkor eltelt az alapítástól 2 évtized, a megszűnéstől meg mondjuk kb. Másfél. 2015 őszén került napirendre a Nyitott Napok újraindítása. Ezt az erre irányuló kezdeményezést a Könyvtárs Információtudományi Intézet, itt a továbbiakban mindig kitiként fogom említeni, a intézet vezetése fölkarolta, és azóta is támogatja a rendezvényt, úgyhogy már 2016-os év elején, 2016. februárban újraindulhatott az előadás sorozat az alapító által megfogalmazott gondolatok szellemében. Folyt Krisztinának az előadás elején idézett szavai ma is érvényesek, így az új sorozat koncepciója nem különbözik a régiétől. A hagyományőrzés jegyében megmaradt a szerdánkénti időpont és a 17 órai kezdés is, és ezt már most beígérhetem, hogyha nem muszáj, akkor ettől nem térünk el a következő időszakban sem. A helyszín az az oszlopos előtér helyett, ez a hatos terem lett. Ennek egy nagyon praktikus oka van, ugye ma már a legtöbb előadó az PPT-vel illusztrálja az előadását, és ebben az előtérben nagyon nehézkes lenne megoldani, ellenben a technikai felszerelés az a tanteremben pedig adott. Majd fogják látni a rendezvénynek a logóját is, amit egy akkor végzős hallgató tervezett, akkor itt, mikor ez már komolyra fordult, hogy tényleg újra lesznek nyitott napok, akkor egy ilyen házi pályázatot írtak ki, és az egyik diák tervezte, egy picit módosítottunk rajta a kollégámmal, de nem sokat. Ugye az első alkalom az egy ilyen különleges esemény volt, egyrészt Kiszli Péter intézetigazgató is, meg Barátné Hagy Ágnes tanszékvezető tartott egy megemlékezést az alapító Foyt Krisztináról, másrészt még egy évfolyam, volt évfolyamtárs Pokrádi Géza, ugye az OSK korábbi főigazgatója is, meg Foyt Krisztinának az öccse Foyt Pál is egy ilyen megemlékezés hozzáfűzött ehhez, és utána pedig Gazda István tartott a nyitó előadást a könyvtáros és orvostudós Semmelweisről. Én be kell valljam, korábban nem tudtam, hogy Semmelweis még könyvtáros is volt. Azért valószínűleg orvosként jelentősebb, de kétségtelen, hogy volt a pályájának egy ilyen szakasza is. Ezt az első alkalmat, ezt az ünnepi rendezvényt, ezt még nem én szerveztem, magát a szervezést én a 2016 márciusától végzem. És ha itt most a következő diákon fél éves bontásokban látják, ugye mindig szemesztert hirdetünk, mindig a szolgálmi időszakban, mindig szerdán van, hogy melyik szerda az előadótól függ, ugye, tehát azt rendszerint az előadók választják ki. És én most nem akarom itt felsorolni az összes előadást, hiszen egyrészt itt is megtekinthető, másrészt pedig a honlapon részletesebben is visszanézhető. Ugye kereszt fél évvel indultunk, mondhatni, egy tavaszi fél évvel, és aztán hát én mondjuk a lehetőségeket és a korlátaimat figyelembe véve én azt gondoltam, hogy havi egy előadást lehet hosszú távon vállalni, és ez úgy tűnik, hogy sikerül is, itt elég sokáig zavartalanul ment, és aztán ugye hát 2020 tavaszán természetesen a nyitott napokat is elérte a járvány. Még az első előadást azt sikerült megtartani, és aztán utána ezeket már nem, és aztán gyakorlatilag egy teljes tanév kimaradt, de meg kell mondjam, hogy az összes előadást azt későbbiekben pótoltuk, ugye tavaly ősszel sikerült újraindítani, decemberben megint zárni kellett, úgyhogy Szendek Katalin professzor azt mondja, addigra már Bécsből utazott ide megtartani az előadását, hiszen már nem a Nádor utcában volt tanár. De végül idén tavasszal az ő előadására is sor került, itt már csak egy rövidebb szünet volt, ugye decembertől februári, és egyébként most decemberben megint nem lesz nyitott napok, sőt a hírek szerint februárban se, de ennek most nem a járvány oka az oka, hanem a gazdasági kényszer, viszont ugye a szeptemberi és az októberi előadáson már túl vagyunk, a novemberi az csúszott egy héttel, mert Gábor Csilla a 30-án tud jönni Kolozsvárról, de a 30-án emberi számítás szerint meg fogja tartani, és márciustól pedig a szokásos ember éppen most fixáltuk, hogy ki lesz márciusban, tehát lehet, hogy most azzal kell számolni, hogy nem négy előadás lesz egy fél évben, hanem csak három, de én azt remélem, hogy a nyitott napok még nagyon sokáig egy futósorozat lesz, és akkor, ha jól nézem, még van egy 4-5 percem, úgyhogy nagyon röviden szeretném megmutatni, hogy hol találják a nyitott napokról szóló információkat, tehát a Könyvtár és Információtudományi Intézetnek a honlapján, ez az lis.elte.hu, ha itt kiválasztják azt, hogy események, és egy kicsit lejjebb görgetnek, akkor itt van, hogy nyitott napok. És akkor itt a nyitott napok aloldala, és mindig tehát itt van, ugye mindig az aktuális fél év van kint természetesen, de vissza lehet nézni fél éves bontásban is. Itt említem meg egyébként, hogy a honlap, ami tényleg egy, nem tudom, szerintem egy nagyon jól működő honlap, nem csak a nyitott napokat, illetve ez Fodor János kollégámnak, a Kovács Máté Alapítvány, azt hiszem tavalyi díjazottjának a munkája, és hogy néz ki egy ilyen beszámoló, azt pedig a blogban lehet megnézni, tehát mindig van egy tartalmi összefoglaló, megmutató lehet az önök számára, hogy ezt az összefoglalónak az előadásra vonatkozó részét, ezt rendszerint nagyon kevés kivételtől eltekintve maga az előadó írja meg, én ezt meg szoktam kérni, és én csak akkor következem, hogyha az előadó hát valamiért ezt nem készíti el, és akkor mindegyikről van egy fénykép galéria, ami talán egy picit visszaad a hangulatból, ha szerencsénk van, akkor valamelyik tényleg nagyon magas szinten fotózó, ilyen amatőr, de profi szintű fotós diák fényképez, ha meg nem, hát akkor valamelyik kollégám vagy akár én. És ezt az összes előadásról itt a blogban tényleg 2016-ig visszamenően meg lehet találni. Egyetlen előadás volt eddig, pont Szende Katalinnak az előadása, amiről nincsen fotógaléria, egész egyszerűen azért, mert az meg jó, itt nyilván van egy reklám, és most nem lépünk tovább a YouTube-ra, de az pedig teljes egészében meg is tekinthető. Röviden ennyit szerettem volna mondani a nyitott napokról, és hát remélem, hogy minél többen ellátogatnak majd valamelyik rendezvényre, vagy akár többre is. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen! A Magyar Könyvtárosok Egyesülete az Informatikai és Könyvtári Szövetséggel közösen 2000-ben alapította meg az év fiatal könyvtárosa díjat, amelyet pályázat útján 35 évnél fiatalabb könyvtáros kollégáink nyerhetnek el. Alapítványunk 2011-ben csatlakozott az MK és az X kezdeményezéséhez, azóta minden évben volt díjazottunk, kivéve éppen a tavalyi évet, és azt gondolom, hogy vagyunk annyira a szűk baráti körben, hogy annyit legalábbis elárulhatunk, hogy nem volt olyan pályázat, amit úgy ítélhettünk volna meg, hogy külön díjra érdemes lenne. Ugyanakkor alapítványunk szándékainak és céljainak megfelelően feladatunknak tekintjük azt, hogy a fiatal könyvtárosokat támogathassuk. Most ezt úgy tudjuk megtenni, hogy az önök figyelmébe ajánljuk a 2022-es évi díjazottat, tehát az év fiatal könyvtárosát 2022-ből. Ő Kajári Katalin, a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ ifjúsági könyvtárosa. Kérem, hogy mutassa a nyertes pályázatát.
A Gödöllői Városi Könyvtár kamaszhídja nem csak szimbolikusan köti össze a gyermekkönyvtárat és a felnőtt részletet, hanem ez a fizikai térben is így valósul meg az épületen belül, az első emeleten található a kamaszhíd. A Gödöllői Könyvtárról azt kell tudni, hogy a város szívében helyezkedik el, és szerencsénkre nagyon sok iskola is van a közelben, ez konkrétan négy darab iskola, ezen kívül van egy Waldorf és egy zeneiskola is. Jó kapcsolatot ápolunk így a pedagógusokkal, és sok könyvtári óra, illetve egyéb rendezvény valósul meg a közreműködésükkel. A kamaszhíd 2018-ban alakult meg, ez a kis terület, ez 40 négyzetméteres, és régen egy ilyen számítógépes részleg volt, olyan 20 éves a könyvtárunk épülete, és ez a számítógépes részleg így kihasználatlanság miatt, vagy kevésbé használták már, ezért ez egy másik részre került, és 2017 végén kezdtük el kialakítani a kamaszok számára ezt a teret, akkor még egy ilyen babzsákos kis pihenőhely volt, és 18 áprilisában hirdettünk egy pályázatot a fiataloknak, hogy ők hogyan képzelnék el az ifjúsági részleget, milyen bútorokat, milyen színeket szeretnének, milyen programokon szeretnének ott részt venni. A kamaszhíd megalapításához NKH-s pályázaton vettünk részt, illetve önkormányzati támogatás segítségével tudott ez megvalósulni. 2018 volt az ifjúság éve Gödöllőn, ezért az egész városban a kulturális intézmények nagy hangsúlyt fektettek a fiatalok megszólítására. Az alsóképpen pedig most a jelenlegi állapot látható. Nyáron volt egy felújítás, és már 18-ban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél otthonosabb legyen, színes és süppedő szőnyeggel, és a fiatalok igényeinek megfelelően. Szeretnék beszélni egy kicsit a könyvsúgó, könyvválasztó oldalról. Ez az oldal úgy jött létre, hogy 2015-ben az Olvasók Diadala nevű olvasásfejlesztési játékunk során készítettek a fiatalok könyvajánlókat. Ezekből jött létre ez az adatbázis 2016-ban, ami folyamatosan frissül, felkerült bele a nagykönyves beavatáson készült könyvajánlók is, illetve a mi 2019-es Olvasók Diadala játékunkon készült kis ajánlók. Érdekessége, hogy ezen az oldalon a fiatalok ajánlanak könyvet a fiataloknak, illetve 13 regény címből lehet választani. 13 regény cím jelöli ezeket a kategóriákat, ilyen például az életjátéka, vagy a családom és egyéb állatfajták. És ezen belül a jobb oldalon lehet választani különböző érzelmek közül, így jön létre az oldal közepén ez az ajánló. És a fizikai térben is ez alapján hoztuk létre a könyvsúgó polcot. Ez a 13 kategórián kívül most már kiegészült zöld témában, képregényekkel, idegen nyelvi regényekkel és kortárs versekkel. Itt a szabadpolcos állományban picit több mint 2000 kötet található, ezen kívül pedig 3 folyóirat is. A kategóriákat pedig a jobb alul látható kis kör alakú jelzet jelöli. A kamaszhíd szolgáltatásai a könyves polcon kívül egy közösségi hely, kis tanulósarkokkal és egy kis kiállítótérrel a híd végében. Ezen kívül pedig olyan szuper lehetőségekkel, mint például a VR szemüveg, a digitális rajztábla, a csocsó. Az udvaron van egy pingpongasztal is, amit nagyon szeretnek a diákok használni délutánonként. A könyvtárunkban kiemelt figyelmet fordítunk a kis közösségeinkre, és az évek során rengeteg ilyen kisebb csoport alakult ki. Vannak, amiket önkéntesek működtetnek, de sokat a könyvtárosok, És ezekre a klubtagokra mindig lehet számítani így a rendezvények során, vagy akár bármilyen önkéntes munka során. A legrégebbi kamasz klubjaink láthatóak felül, ezek a papírolvasók, olvasókör, illetve a pusztítók, diák-írókör. A sakszakkörünk is minden korosztályt megszólít, és ők minden héten találkoznak a könyvtárban. 2017-ben indult az anime klub, ami nekem nagy szívügyem, a japán kultúrával kapcsolatos klub, illetve szintén 17-ben az angol társadalmi klub. 19-ben egy évadot élt meg a média klubunk, szintén külsős önkéntes vezetésével, és az idei évben készülnek ilyen új klubjaink, mint ez a 3D tervező klub, a Green Team klub, Sorozat Junkies klub és az Alkotó Olvasók. A klubtagságok mindig ingyenesek, és feltételük az érvényes olvasójegy. A Kamaszhíd rendezvényei közül kettő típust szeretnék kiemelni. Az egyik az a táborok. Ez 2017-ben indult középiskolásoknak, és kezdetben az írókör tagjai vettek rajta részt. Majd 2018-tól a tábor kiegészült az egyéb kis klubtagjainkkal. Ilyen volt akkor az olvasókör, a médiaklub, animeklub, angolklub. Ezek a 14-18 éves fiatalok ingyen vehetnek részt háromnapos táborunkban. Ez egy önellátó és napközis jellegű tábor, most legutóbb 28 fő lett rajta részt, illetve érdekesség, hogy ez kezdetben csak a klubtagoknak volt, egy ilyen ajándék, egy zárt körű program, és 2020 óta pedig nyilvánosan meghirdetjük a gödöllői fiataloknak. Idei újítás ez a kiskamasz napok. Ők most 9-en vettek részt, azok a gyerekek, akik az alsósoknak készülő táborunkból már kiöregedtek, már felsősök lettek, és nekik hirdettünk meg egy ilyen, nekik is szintén háromnapos tematikus délutánt. A kamasz táborunkban ott idén a gótikus irodalom volt a téma. Itt látható még néhány fotó az elmúlt évek nyári táborairól, ez a felsősöknek szóló tábor. Mindig vannak kreatív írás feladatok, író-olvasó találkozók, például Rácz Stefán Tibor vagy Besenyei Gábor, Farafiát Orsolya voltak a vendégeink, és mindig a tábor csúcspontja, azaz éjszaka a könyvtárban egy olyan rendezvény, amikor éjfélig szervezünk különböző programokat, csapatépítő játékokat, és az éjszaka végén pedig a könyvtár polcai között hálózsákban alszunk. A másik rendezvénytípus, amit szeretnék kiemelni, ezek a szabadulószobák. 2020-ban hoztuk létre szintén a kamasz táborunk résztvevőinek először egy hibrid szabadulószobát. Itt az volt a cél, hogy a fiatalok körbejárják a könyvtárat, illetve megismerkedjenek a könyvtár szolgáltatásaival. A könyvtárhasználati feladatok is voltak a játékban, de mindezt igyekeztünk nagyon szórakoztató és érdekes formában megjeleníteni. A könyvtár négy helyszínét járták körbe, a felnőtt olvasótermet, a gyermekkönyvtárat, a zenei részleget, és a felnőtt tájékoztató tájékoztatást. És a négy helyszínen felül volt egy online felület, a Genialin, és ezt egy QR kód segítségével az egyik helyszínen megtalálták, és ott kellett megoldaniuk még feladatokat. Erről a témáról, aki szeretne részletesebben olvasni, az a könyvtáros 30. évfolyam 7-8-as számában talál róla egy cikket, ahol nagyon részletesen kifejtem, hogy milyen feladatok voltak és hogy teljesítettek a diákok. A másik szabaduló szobás újításunk, ez idén őszhöz kapcsolódik, amikor a Kamasz hídon alakítottunk ki egy szabadulószobát. Itt fizikailag is be vannak zárva a játékosok, és meg kell találjuk a kulcsot a kiszabaduláshoz. Ez a szabadulószobás is, játékok is mindig ingyenesek, és itt is csak olvasójegyhez kötjük a játékban való részvételt. A következő, amiről szeretnék beszélni, ezek a könyvtári órák a kamasz korosztálynak. Jelenleg 12 féle könyvtári órát tartunk, és ezen felül bármilyen egyéni kérésre is ki tudunk dolgozni foglalkozásokat. Jelenleg 3-an tartunk felsősöknek és középiskolásoknak könyvtári órát. A diára felkerültek azok a könyvtári óráink, amik az Én Könyvtáram mintaprogramban is kidolgozásra kerültek. Jobb fölül látható a foglalkozás ajánlónkból egy oldal, az alján a rózsaszín és a kék körökkel jelöljük azt, hogy milyen korosztály számára készül a foglalkozás, illetve az idei újdonság, a kompetenciákra alapozva gyűjtöttük ki az órákat, és ezek a weboldalon is egy kereshető felületen mind életkorra, mind kompetenciára leszűrve tudnak a pedagógusok könyvtári foglalkozást választani. És jobb alul látható egy kupon. Ezt arra találtuk ki, hogy amikor valaki részt vesz könyvtári órán, de még nem tagja a könyvtárunknak, kupont kap, amit 3 napon belül tud beváltani, és ha 16 év feletti, akkor ingyen iratkozhat be, 16 év alatt pedig egy kis ajándékot kap a beiratkozásához. Az iskolai közösségi szolgálatról annyit szeretnék kiemelni. A diára felsoroltam azokat, amik a legnépszerűbbek. Ez a könyvetházhoz program, a már említett könyvsúgó, könyvválasztó oldal adatbázisának a bővítése, apró nyomtatványok digitalizálása, illetve a rendezvényeken való részvétel, itt akár kézműves foglalkozás, vagy társasjáték délutánon játékmester szerepének betöltése. Lehet ezen kívül még választani a Gödöllői helytörténeti oldalnak a szócikkeinek a megírását, számítógépes tanfolyamot lehet tartani az időseknek, lehet felolvasó délutánokat vállalni, akár idősek otthonában, akár a gyermekkönyvtárban. És miután a diákok részt vettek egy ilyen részt vettek ebben a programban, utána egy elégedettségi kérdőívet töltetünk ki velük, ez 19 júniusa óta van így, és jelenleg 25 visszajelzésünk van. Az online kommunikációval kapcsolatban felsoroltam azokat a csatornákat, amiken jelen vagyunk, a legújabb ezek közül a Discord szerver, illetve amit a legsikeresebbnek tartok, az az Instagram oldal. Jobb oldalra pedig egy posztot hoztam, ez egy TikTok videónk, a Könyvtár Karácsonyi Angyalainak kúps felvétele, és ennek az az érdekessége, hogy az X-faktor zsűrije, vagy hát ilyen előválogatói is felfedezték a Könyvtár Angyalait a TikTokon. Persze nem mentünk el az élő műsorba, de ez nagyon aranyos volt, hogy megtaláltak minket. És akkor itt végezettől pedig kiemeltem azokat a kollégáimat, akikkel mi együtt készítjük a kamaszhidas programokat, és annyira jó, hogyha valakinek van egy ötlete, akkor így a többiek is mindig hozzáteszik azt a kis szuperképességüket, amivel együtt egy sokkal jobb közös projektet tudunk megvalósítani. Köszönöm.
Köszönjük szépen Katalin, és az alapítvány nevében természetesen gratulálunk a nyertes pályázathoz. A Kovács Máté Alapítvány 2019. május 31-i határozatával publikációs NIGO-díjat alapított. Abból a célból, hogy Kovács Máté bibliológiai koncepciójának megfelelően a koncepcióban kifejtett részterületek megismerésére, népszerűsítésére és elmélyítésére vonatkozó tanulmányokat, publikációkat jutalmazza. Az idei évben harmadszor kerül sor a díj átadására, 2022-es díjazottunk dr. Csík Tibor, az ELTE BTK Kiti oktatója. Kérem szépen Tibort, hogy tartsa meg publikációjának a mutatását.
Ügyeim is, rajunk kedves kollégák, először is nagyon szeretném megköszönni, hogy megtiszteltek ezzel a díjjal, és hát megpróbálok rászolgálni, legalábbis megmutatni, hogy milyen gondolatokat alakítottam ki ebben a tanulmányban. A digitális világban a könyvtárak mi változott, mi maradt ugyanaz, illetve merre tartunk. Nem dicsérni jöttem a digitális világot, mert azon már igen túl vagyunk, hanem szeretném, illetve szerettem volna, hogyha párbeszéd kezdődik. Nos, tehát a Umberto Eco gondolata szerint a könyvek osztoznak olvasóik sorsában, egy kicsit tovább visszük a gondolatot, akkor a könyvtárak is osztoznak a olvasóik, a használóik sorsában, sőt azt is lehet mondani, hogy meg kell nézni, hogy melyik társadalomnak milyen könyvtárai vannak, és az tökéletesen jellemző az adott társadalmat, hogy ki hogy férhet hozzá a könyvtárakhoz, illetve a könyvtárakban tárolt tudáshoz. A 19. század gyönyörű eszméje volt a tudás mindenki, és ennek a megvalósításában a könyvtáraknak nagyon nagy szerepet adott. Valóban a gyűjtemények, szolgáltatások minden tekintetben ezt a célt szolgálták, a nyilvános, a köz és a számos más könyvtári elveket jól beteljesítették. De mi történik az ezredfordulón? Megváltozik a gazdasági és a közfelfogás is, és egy technológiai, nagy technológiai váltás is végbe megy. A digitális technológia, és ezzel együtt egy terjedő, áruvá válás folyamata indult meg, tehát ami eddig úgymond a szellemi javakhoz, a közi javakhoz számított, most egyre inkább az áru területére tolódik át, és hát ez a könyvtáraknak is átrendezi a szerepét. A könyv először is, hát ugye már 70-es évek óta állandóan közhelyként mondják, hogy hát végül a Gutenberg galaxisnak, ezt a 19. század végén is tudták, látható ebből a karikatúrából, hogy az új médiumok, illetve az online, ez egyáltalán nem volt ismeretlen. De nézzük meg, hogy valóban a nagy gondolkodóknak, mint Thomas Mannnak, vagy McLuhannek, vagy Negro Pontinak a Massachusetts Institute of Technology képviselőjének igaza lett-e, amikor ugye a könyvek meghalásáról, a könyvek időleges eltűnéséről, vagy a MOR megtette kötelességét, a MOR mehet, jön a digitális könyvtár, jönnek a virtuális szolgáltatások, hogy ez valóban így van. Hát, hogyha megnézzük a júniusi amerikai kiadói szervezetnek a statisztikáját, hát az a két nagy a lila, meg az a legmélyebb, nem egészen legmélyebb kék, tehát az a középkék, tehát a puha és a kemény fedeles, hát kétharmadát viszi el a forgalomnak. Ez ugye a pontos adat. Az e-book az általában 11-néhány százalék, 12-13, de volt, amikor a járvány alatt 9 felé tartott, tehát ide, itt változik. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a hordozó és ez a forma nagyon is virulens, tehát szó sincs arról, hogy itt bárki leváltatná ezt a médiumot. De a könyvtárak ugye az elsők között voltak, akik bekapcsolódtak a digitalizálásba, elsősorban a katalógusaik, indexelő, referáló szolgáltatásaik számítógépesítésével. Csak pár példát hoztam, az Index Medicus, ugye, amelyik a Medline, majd a PubMed lett, vagy az OCLC, amiből WordCat lett, és egy hazai példát is mondjuk, a Magyar Pedagógiai Irodalom, a PubMed 1989-ben és 96-97-től pedig az interneten van. De nem állt meg itt a folyamat, a könyvtárok digitalizálása is elkezdődött. nyilvánvalóan nagyon sok irányban ment ez a folyamat, de most egy fontos eseményre hívnám fel a figyelmet, ugye a Google két fene gyereke, a Szergej és a Lergi elgondolta, hogy innentől a könyvtárak szerepét átveszi, ajánlatot tett a Harvardnak, World Public Library-nek és másoknak is, és elkezdték digitalizálni az állományukat. Ugyanezt megpróbálták, elmentek a Francia Nemzeti Könyvtárhoz, onnan azonban mind a kettőjüket kidobták. Majd a franciák digitalizálnak, mondták ők. A dolog persze nem ment ilyen simán, egy pillanatokon belül nem csak a kiadók, hanem a szerzői jogvédő szervezetek is jelentkeztek, hogy borzasztó nagy per lett belőle, és megállították ezt az egész folyamatot. Tehát ugye persze kell a tartalom a Google-nak is, de ez nem úgy van, hogy akkor elveszik a könyvtáriból, és onnantól a saját úgymond vállalkozásomat viszem vele tovább. Tehát elvittük a tartalmat, és a szolgáltatásom ezzel is gazdagodott. Tehát a dolog lényege, hogy vannak határok. És hogyha megnézzük ez a digitális, a könyvtárak digitalizálását, akkor két végpont, két nagy lehetőség van arra, hogy egyrészt vannak azok a jó szervezett nemzeti programok, ahol pénz, paripa, fegyver, jól megszervezve, hogy mit fogunk digitalizálni. És van a másik véglet, akkor a könyvtár rákényszerül az állományvédelmi okokból a digitalizálásra, valóta jól tudja, hogy a digitális verzió utána már úgy fog felkerülni az internetre, hogy ahhoz neki semmi köze, sőt, esetleg a szolgáltató pénzt kér érte. Ulam, bocsán, a többi könyvtárnak adja el pénzért. Tehát ez is a technológia, és ez is a digitalizáció eredménye. És akkor nézzük meg a kiadásokat. Ez az amerikai felsőoktatási szervezetnek a könyvtári felsőoktatási, tehát a felsőoktatási könyvtárak szervezetének a statisztikája. Ha megnézzük, hogy minek növekedett meg az ára, tehát mi az, amit leginkább a spórolni kell a könyvtáraknak, akkor lehet látni, hogy hát nem a monográfia, mert ugye az ott itt csökken, nem itt van fönt, ez az úgynevezett időszaki kiadványok. És ez már 98-tól van, tehát már régen benne vagyunk ugye a megszenvedett áremelkedésbe. Tehát azt lehet mondani, hogy az árak azok folyamatosan növekednek, itt hiába volt ilyen megegyezés, olyan megegyezés, ez a 7%-on is túl növekszik, tehát ezzel is kell a könyvtáraknak mit kezdeni. Mindenki ismeri, aki a mostani könyvtári beszerzésben dolgozik, hogy micsoda borzasztó nehézség az, hogy mindent megszerezni, amit a témánba vár. Ugyanis csomagokban adják ezeket a folyóiratokat, hogyha minden csomagot meg akarunk venni, ugye, akkor az lehetetlen, ha pedig csak egy-egy csomagokat veszünk meg, akkor pedig kimaradnak lényeges dolgok. A másik pedig ott van a fizetőfal. A fizetőfallal kinyúl a szolgáltató, kinyúl a tartalom forgalmazó, és közvetlenül ajánlja fel a szolgáltatását, valamint hogy tájékoztatással együtt. A könyvek világa. Ugye az ALA már több mint 10 éve küszködik a nagy 5 kiadóval, hogy a kölcsönzést valahogy az elektronikus könyvek kölcsönzését, illetve azt, hogy utána a könyv, tehát a kölcsönzött könyv, az hogy kerül bele a könyvtár állományba, megoldja. Különböző megoldások vannak, nincs végleges, tehát mondjuk úgy, hogy ez a harc még nem végső, tehát még folyamatban vagyunk. Közben ugye két rendszer is volt, amit az Apple is, illetve az Amazon is elvesztett, hát illetve hát a 21-es még nem fejeződött be. A dolog lényege az viszont tulajdonképpen az, hogy ezek a nagy szolgáltatók, a nagy tartalomforgalmazók minden olyan szolgáltatást kialakítanak, amely régen a könyvtáraké volt. Tehát például kölcsönöz, tájékoztat, könyvklubot csinál, amit csak lehet. És ezt nem csak könyvekkel csinálják meg, hanem ugye megcsinálják zenével is, megcsinálják filmmel is. Az Amazon, a híres hírhet, azon túl ilyen szolgáltatásokat épített ki, azon túl megtiltotta a kiadó vállalatainak, hogy a könyvtáraknak elektronikus könyveket adjanak oda kölcsönzésre. Erre mondják úgy, hogy hogyha az Amazon akarja, akkor valóban a Gutenberg galaxisban, illetve a 19. században tartja a könyvtárakat. És valóban, ha akarja, ott tartja, hiszen elképesztő üzleti ereje van. Kézikönyvekkel mi a helyzet? Két nagy megoldás lehet, vagy amit az Encyclopedia Britannica per pillanat érvényesít, hogy reklám mellett, ha korlátozottan is, de nyilvánosságra hoz, vagy pedig az Oxford University Pressnek egy remek szolgáltatása, itt az Oxford Reference, amiről hát a 90-es évektől egészen a legmodernebb kézikönyv kiadások benne vannak, de nem lehet tudni, hogy mi frissült és mi nem. És hát ezek nagyon drágák, hát minden most kell, hogy ezek elég drágák. Ami viszont egészen egyértelmű, hogy a könyvtárakból kezdenek visszaszorulni az audiovizuális dokumentumok, hiszen hát, hogyha ránézünk az okostelefonunkra, többségnek gondolom van Deezer, Spotify és az összes többi YouTube-ot néz, vagy más típusú szolgáltatást vesz igénybe, tehát a könyvtárak itt is, mondjuk úgy, hogy a korábbi szerepükből is vissza kellett, hogy lépjenek. A magyar könyvtárakról meg nem is beszél, ne is beszéljünk. Nézzük meg a igénybe vett szolgáltatásokat ugyancsak felsőoktatási könyvtárak területéről. Melyik szolgáltatás az, amelyiknek az igénybevétele nagyon csökkent? Itt van a tájékoztatás. Utána a következő a kölcsönzés. És hát ha valamennyire is, tehát még a könyvtárközi kölcsönzés az megvan, ami viszont a legjobban megy, ez a csoportos foglalkozások, az oktatás. Mindezek alapján merre tart a könyvtár a 21. században? De oktató könyvtár koncepció 80-as évek óta általános, és lehet mondani, hogy Magyarországon is nagyon jól beindultak a könyvtárak. A legutóbbi európai tanácsi ajánlás azonban oktatás számára, ugye 2018-as, amit elolvashatunk egyébként a Nemzeti Alaptanterv elejében is, mert egy az egyben átveszi, a digitális kompetenciák vannak, és a digitális kompetenciákban nincs sehol megemlítve a könyvtár, semmilyen formában. Ezért aztán már a NAD-ban nincs is benne, a korábban megvolt. De vannak jó hírek is, hiszen a UNESCO globális védés információs műveltségről szóló dokumentuma a könyvtárakra alapvetően számít, és mind úgy, hogy az információt adja, mind úgy, hogy fölkészít arra, hogy valaki keresni tudjon, hogy az önállóan is meg tudja szerezni a számára szükséges információt. Mit vár el tőlünk? Mit vár el a könyvtáraktól, a könyvtárosoktól a nagy tartalomszolgáltató? A tájékoztatást, tehát tulajdonképpen marad az, hogy a megfelelő áru kiválasztásánál segítkezzünk? Ugye ez a bolti eladó dolga, tehát nem kell kiengedni a kedves kuncsaftot, ott kell valamit a kínálatból számára fölajánlani. Vagy a digitális kompetenciákat fejlesztjük méghozzá úgy, hogy a helyes fogyasztói magatartást jól belevasaljuk, hogy nem másolunk, nem küldjük tovább, nem osztjuk meg, stb., mert az bizony csúnya dolog. Igen, hát eljutottunk oda, hogy valóban az információ bárkié, aki megfizeti. És ugye láttuk, hogy itt van az Amazonnál a kölcsönkönyvtár, itt van az Átkörünkönyvklub. Azt, amiről azt hittük, hogy ezeket a 19. században meghaladtuk. Ez korábban is volt, nem ötöktől való, de most elektronikus verzióban visszajött. És a nyilvános, de térítéses intézmények is egyre általánosabbak. Hova vezet ez? Tehát elég úgy néz ki, hogy ami üzleti, ami eladható, ami áru, az megmarad a forgalmazónál, megmarad a kiadónál. A könyvtáraknál megmarad a szellemi néponyha, tehát mindaz, ami már nem árusítható, illetve van csak a szociális feladatok, maradnak a könyvtárnál. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy megtaláltam.
Szépen maradj egy pillanatig, Tibor, jó? És megkérem Bartos Évát és Pogány Györgyöt, az alapítvány kuratóriuma mellett működő tanácsadó testület vezetőjét, hogy az oklevelet azért nyújtsák át nekem.
Köszönöm. 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 Köszönöm még egyszer a kuratóriumnak.
Gratulálom.
Megpróbálom megszólítani.
A 2021 végén alapítványunk örömmel fogadta el a Könyvtáros Tanárok Egyesületének arra vonatkozó javaslatát, hogy az Egyesület iskolai könyvtári különdíjjal csatlakozik nívó díjunkhoz. A közösen megalkotott együttműködési megállapodás szerint az Egyesület a különdíjra érdemes publikációkra tagságától kér szavazatokat, majd az elnökség döntésével ítéli oda a díjat. Az idei évben először kerül sor ennek a különdíjnak az átadására, a díjazott Arany Nagy Zsuzsanna, a Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium könyvtáros tanára. Hallgassuk meg az ő publikációjáról szóló összefoglalót.
Könyvtáros Tanárok Egyesületének elnökségi tagjaként is állok Önök előtt, illetve könyvtárosként, és szeretném bemutatni az iskolám és az Ötvös Loránd Tudományegyetem égisze alatt született tanulmányomat is. Azonban előtte engedjék meg, hogy egy idézettel kezdjem Kosztolányi Dezsőtől, ami az én munkásságomat is meghatározza, illetve a kutatási területemben is meghatározó. Ugyanis ez az idézet nem a szakirodalomból származik, hanem egy szép írótól, aki maga is játékosan élt a játékosság, és a nyelvi játékok jellemzik a munkáját, és mindig is igyekezett viccelni szerzőtársaival nyelvi játékokon keresztül, és ismerőseit arra buzdította, hogy vegyék komolyan a játékot, és magam is így gondolom, hogy játékon keresztül lehet eljutni emberekhez, játékon keresztül lehet megismertetni valakivel valami újat. Igyekeztem a könyvtáros tanári munkámban is mindig ezt szerint dolgozni. Kutatási területeim az olvasóvá és a könyvtárhasználóvá nevelés kérdéskörét járják körbe, különös tekintettel a játékosítás eszköztárára és módszerára, illetve arra, hogy a szabaduló szobákat hogyan lehet az oktatásban felhasználni, egy-egy tananyagrész összefoglalására, esetleg új ismereteknek az átadására. Illetve nagy hangsúlyt fektettem a könyvtár által kiváltott szorongás kérdéskörére is, amely a 21. században egy fellépő, jelenleg fellépő, azonban nem új keletű dolog. Helyettem viszont beszéljünk egy sokkal érdekesebb témáról, ami a szakmát sokkal inkább érdekli. Ez pedig az, hogy a 21. században a könyvtáraknak a funkciói teljes mértékben átalakultak. A csendes, elmélyülésnek helyt adó helyiségek helyett a könyvtárak kiegészültek a közösségi térfunkciókkal, a falak leereszkedtek, és létrejöttek a falak nélküli, folyamatosan elérhető, bárki számára bármikor elérhető könyvtárak. Nem szükséges hozzájuk ugye besétálni egy zárt térbe, hanem online szolgáltatásokat nyújtanak. A könyvtáraknak a döntő többsége lépett a közösségi térfunkciók felé, ezzel megszüntetve a helyhez kötöttséget, ugyanis az információs műveltség fejlesztése, a digitális írástudás fejlesztése, amint amellett az információ átadása is maradt az ő céljuk. A könyvtárak számára az oktatási tevékenységet azonban nem csak a 21. század hozta magával, ez a könyvtár történetnek a kezdetei óta kézenfogva jár magával a könyvtár kialakulásában, hiszen azzal a céllal jöttek létre, azzal a céllal őrizték meg ők az információkat, hogy ezeket szolgáltatni tudják, és ezáltal oktatni tudják az ő felhasználóikat. A történelem során ez a funkció hol elnyomásra került, hol előtérbe helyeződött, Szerencsére napjainkban most ezt az utóbbi tapasztalatot, hogy némi átalakulással, a hagyományos keretek közül való kilépéssel. Az információs esélyegyenlőség és a rekreációs lehetőségek biztosítása lett a célja a könyvtáraknak, amelyre az egyes könyvtár típusok a lehető legérdekesebben és a lehető legnagyobb fantáziával próbálkoznak válaszolni. Legyen szó könyvtár tevéről Etiópiában, könyvtárhajóról Laoszban, könyvtárról a Fekete-tenger partjainál, vagy a pécsi könyvtárbuszról, ami mindent visz. Számos hazai és nemzetközi szervezet karolta fel a könyvtárügyet, az iskolai és a közkönyvtárak ügyét annak érdekében, hogy lehetőséget biztosítson, ajánlásokat adjon, nehogy Isten szabályozásokat hozzon létre az ő működésük, hatékony működésük érdekében, hogy segítse a felhasználó képzést, az oktatásnak a megfelelő megvalósulását. Nem kisebb szervezetek fogtak össze, mint az Amerikai Könyvtáros Tanároknak az Egyesülete, az IFLA, az UNESCO vagy az ALA, de Magyarországon a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a Könyvtáros Tanárok Egyesülete is határozottan lép fel ennek ügyében. Felmerülő kérdés, amely folyamatosan előjön, hogy mikor és hogyan neveljük olvasóvá. A mikorra az az ideális válasz, hogy már csecsemőkorban a szülők feladata ezt elkezdeni, az információs műveltséget fejleszteni, és a könyvtár használóvá nevelést is elkezdeni, amelyhez aztán a bölcsödék, az óvodák és az iskoláknak a könyvtárai már csak kapcsolódnak, és kiegészítik a már meglévő tudást. Ez a gyakorlatban, mint tudjuk, nem mindig van így, de a könyvtári intézet friss információ, frissen végzett felmérései alapján jelenleg közel azonos számban vannak jelen az iskolai könyvtárak és az egyéb könyvtártípusba tartozó könyvtárak száma összesen, ami az arány viszont bizonyítja azt, hogy igen nagy befolyása van a jövőre az iskolai könyvtáraknak. Magas hányadát teszik ki a könyvtári rendszer könyvtárban az iskolai könyvtárak, ezért a felhasználó képzésből kivett részük is jelentős. Már csak ahogyan a kérdés. Születtek dokumentumok a hogyan kérdés megválaszolására. Nem csak iskolai könyvtárak, hanem egyáltalán a közkönyvtárak tükrében, egyetemesen és egy-egy régióra deklaráltan. 1994-ben az IFLA és az UNESCO összefogásával született meg a közkönyvtári nyilatkozat, amely egyetemesen segíti a könyvtáraknak ezt a funkcióit, de nem ritka, hogy az egyes országok vagy államok, mint például az Amerikai Egyesült Államok is saját kisebb körben alkalmazott szabályozásokat hoznak létre. 2016-os Ausztráliában kiadott helyi szabályozást például érdemes áttekinteni annak érdekében, hogy mi magunk is meg tudjunk újulni, hogyha nem is egy globálisan egész Magyarországra vonatkozó új rendszert szeretnénk, hanem csak a saját könyvtárunkban szeretnénk megújulni. Iskolai könyvtár szempontjából egy nagyon jelentős dokumentum az IFLE-nek az iskolai könyvtári útmutatója, amely a fent látható mondattal az iskolai könyvtár mindenki számára a tanítás és a tanulás színhelye, így kezdődik. A dokumentumnak a legelső mondata a legjelentősebb szerepe az egész dokumentumban deklarálja azt, hogy gyakorlatilag mi a felelőssége egy iskolai könyvtárnak annak érdekében, hogy ő hatékonyan végezze a munkáját. A dokumentum szól az oktatás támogatásáról, a többszintű együttműködés szükségességéről, mind az iskola tanári karával, mind pedig a könyvtári rendszerben egyéb könyvtártípusokkal, helyet foglaló egyéb könyvtártípusokkal is. Az iskolai könyvtárak egy hitszerepet töltenek be az olvasóvá nevelés terén. Napjainkban elterjedt ez a fogalmat kiegészítő kifejezés, hogy az iskolai könyvtár mint harmadik hely. Ez a harmadik hely azt jelenti, hogy valahol az otthon és valahol az iskola között helyezkedik el egy, nem mondanám azt, hogy légüres térben, hiszen igencsak jelentőségteljes, mert mind a formális, mind a nem formális és mind az informális tanulásnak ad tökéletes színhelyet egy iskolai könyvtár. A szóban forgó tanulmányban számos módszert, eszközt és jó gyakorlatot is felsoroltam, mindazok mellett, hogy azokon kívül is rengeteg van még jelen, mint ahogy Katalin előadásában is hallhattuk. Olvasóköröket, olvasótáborokat szerveznek a könyvtárak ennek érdekében, de nem ritka a játékest, egy író-olvasó találkozó, a különböző éjszakák, mint a múzeumok éjszakájához, a kutatók éjszakájához, vagy a könyvtár éjszakához való csatlakozás, illetve gyakran szerveznek IKT tanfolyamokat is idősebb felhasználóiknak. Tanulmányokban összegeztem a közkönyvtárak és az iskolai könyvtárak oktatási tevékenységének jellemzőit. A felhasználó képzésben és az olvasóvá nevelésben alkotott lényeges szerepüket. Olyan dokumentumokat vizsgáltam, amelyek a könyvtáraknak kifejezett célját fogalmazzák meg, amelyek jelentős szakemberek által publikált jó gyakorlatokat és módszereket is felvonultattam. A tanulmányomban bemutatott dokumentumok egytől egyig azzal a céllal keletkeztek, hogy segítsék a 21. századi könyvtáraknak, a 21. század elvárásainak való megfelelést, úgy mint az élethosszig tartó tanulás támogatását, mert ez kulcsfontosságú tényezője napjaink társadalmának. A könyvtárak tevékenysége, ahogy a dokumentumok és ahogy a ma hallott előadások is mutathatták, eléggé szerte ágazó, az IKT használatot említettem, az IKT használatai tanfolyamokat, illetve a különböző könyvklubok, olvasótáborok, vízestek, játékestek szervezését is. Egy-egy jól felszerelt iskolai könyvtár kiváló teret adhat a formális, a nem formális és az informális tanulásnak egyaránt, amely támogatja a konstruktivista, tehát egy új fajta pedagógiai elvet, illetve magát a felfedezés alapú tanulást is. Úgyhogy nem szabad elfeledkeznünk az iskolai könyvtárakról és az ő létezésükről sem. És nagyon szépen köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen a Sáris Maradj egy kicsit, mert oklevél átadására itt is szeretnénk sort keríteni. Bartus Éva és a Könyvtárostanok Egyesületének alelnöke Dömsöni Andrea. Alapítványunk az idei évben 10. alkalommal ítélte oda a 2012-ben alapított Kovács Máté emlékének ápolásáért elnevezésű emlékplakettet. Idei emlékérmesünk Dér Mária, Kovács Máté egykori közvetlen tanszéki munkatársa az ELTE BTK könyvtár tanszékén. Kérem, hallgassuk meg az emlékérmes laudációját, amelyet kuratóriumi tagunk Pogányi dr. Rózsa Gabriella állított össze.
Ülés. Dér Mária laudációját fogom ismertetni a Kovács Máté emlékének ápolásáért emlékplakett átadása alkalmából. Nagyon sajnálom, hogy a jutalmazott nem tud most jelen lenni. Dér Mária Magdolna 1963-ban végzett az ELTE-n magyar könyvtár szakon. Diplomája megszerzése évétől gyakornoki beosztásban volt a könyvtártudományi tanszék oktatója. Kezdetben tantárgyai az osztályozási gyakorlatok másodéves könyvtárszakos hallgatók egy csoportja számára, az első fél évben heti 2 órában, illetve az első éves könyvtárszakos hallgatók 4 csoportja számára második fél év heti 2 óra erejéig, illetve a bibliológiai szeminárium, amelyet az első éves könyvtárszakos hallgatók 2 csoportja számára tartott, az első fél évben heti 2 órában. Utóbbi kurzus Kovács Máté modern könyvtártudomány elméletéhez kötődik, és a fiatal kolléganő számára szakmai felkészültségének elismerése volt, hogy már a tanszéken töltött első fél évében a tanszék vezető ezen fontos tudományos alapozó tárgy oktatásába vonta be őt. A következő tanévben már tanársegédként jegyzi Dér Máriát az Eötvös Loránd Tudományegyetem almanapja, ekkor bibliográfiai, tájékoztatási, illetve osztályozási szemináriumokat tartott könyvtártudományi gyakorlatok mellett. 1969-ben szerezte meg egyetemi bölcsész doktori címét summa cum laude minősítéssel, és értekezését a szabad idő és az olvasás témájában írta. Doktori disszertációja nyomtatásban is megjelent, Dél Mária, szabad idő és olvasás, a könyvtártudományi tanulmányok 4. kötetében, 1972-ben, a kötet 73-ban látott napvilágot. Tanszéki tudományos tevékenységének mindmáig haszonnal forgatott eredményei, jelentős publikációja következők, Folyt Krisztinával együtt tették közzé az egyetemi könyvtárszakon készült szakdolgozatok jegyzékét, egy bibliográfia és a könyvtártudományi tanulmányokban. Az 1970-es kötetben látott ez napvilágot, illetve társszerző nélkül saját publikációja, vagy saját munkája a Könyv és könyvtár a magyar társadalom életében című összeállításban a dualizmus fél évszázadának sajtója alá rendezése és a jegyzetek készítése. Ez 1970-es ópusz. 1971-72-es tanévtől már köszönhetően tanszéki tudományos műhelyben való aktív munkálkodásának adjunktusként tevékenykedett az ELTE-n. Az utolsó tanéve a Pesti Egyetemen az 1973-74-es volt. A fent említett közleményei mellett ekkoriban számos recenziója is olvasható volt Dér Máriának a magyar könyvzenében. Utóbbi szakmai tudományos tevékenysége a tágan értelmezett pedagógia felé fordult, de érdeklődési köre a Kovács Mátéi alapokra épülve megmaradt az olvasás és a fiatalok, hangsúlyosan a mai szóval élve hátrányos helyzetű fiatalok kérdéskörénél. A pedagógiai szakbibliográfiák tanúsága szerint az 1980-as évektől az évtized elején Dér Mária fővárosi GYBI munkatársa volt, utóbb pedig hivatásos pártfogó, számos dolgozata jelent meg, szakmunkás tanuló fiatalok olvasása, művelődése, könyvtárhasználata témában, illetve a fiatal korúak hátrányos helyzetével, esélyeikkel, lehetőségeikkel, valamint a gyermekvédelem különféle területeivel kapcsolatban. Publikációiban behatóan foglalkozott a szociális gondozással, a volt állami gondozottak rehabilitációjával, lakáshelyzetével, reszocializációjával, a fiatalkorúak pártfogó felügyeletével. Későbbi írásaiban saját tapasztalatainak tanulságaira is építve a pártfogó felügyelet intézményének feladatait, funkcióit és sajnálatosan diszfunkcióit taglalta. Ezen munkáit már inkább társadalomtudományi, jogi és kriminológiai szakfolyóiratok közölték. Dér Mária életműve tehát szépen ívelt a magyar könyvtárszakos végzettségű Kovács Máté tanítványaként és kollégájaként bibliológiai szakmai megalapozottságú könyvtárosi indítástól, mindvégig a nevelés tágan értelmezett területén maradva, a hátrányos helyzetű fiatalok helyzetének jobbítását célzó pártfogói tevékenységig. Látható, hogy a szakmai életút és a történelmi paradigma változásai közepette Dér Mária mindvégig hű maradt mesteréhez, úgy szakmai működésében, mint nevelő és segítő habitusában. És a magam nevében is szeretettel köszöntöm Tér Mátyát táborról is, és tisztelettel gratulálok az elismeréshez. És köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen, ahogy Pogányné dr. Rózsa Gabriel is említette, sajnos Mária nem tudott eljönni az emlékülésünkre. Ezért kérem Önöket, hogy hallgassák meg tőle azt a visszaemlékezést, amelyet 2006-os emlékkötetünkhez készített. Közben mutatok Önöknek egy különlegességet. Tavaly kaptunk tőle ajándékba egy olyan képeslapot, amit Kovács Máté írt és címezett a tanszéknek. Dél Mária, Kovács Mátéra emlékező sorai. Tartozom egy mély főhajtással Kovács Máté professzor úr emlékezetének. Az örökség, amit kaptam, amit magammal vittem, amit soha meg nem tagadtam, szellemi örökség volt. Sokkal, de sokkal több annál, semmint egy szűk szakmai pálya követelményeire történő felkészítésként lett volna értelmezhető. Most, amikor már számomra is elérkezett a számadások ideje, tudom, mi volt, mit ért ennek az örökségből kapott szellemiségnek ereje és hatása. Az emberi nemesség, amely az intellektualitás, az erkölcsi és jellemerő egy személyiségben összpontosuló együttesét jelenti, ebben a világban ritka kincs. A későbbiek folyamán alig találkoztam hasonlóval, ha ugyan találkoztam egyáltalán. Mindig is tudtam, nem lehetek hűtlen azokhoz az értékekhez, amelyeket Kovács Máté professzor úr előttem álló példája közvetített, és szerencsésnek gondolom magam, amiért sorsom különös kegyelméből részese lehettem mindezen hatásoknak. Amint hogy elkövetkezett az az idő is, amikor már tudtam, ez az örökség számomra kötelezettségeket jelent. Ha helytállnom sikerült valaha is valahol, ennek az örökségnek rámlott és általam kategorikus imperatívusként értelmezett világnézeti, szellemi, erkölcsi elkötelezettségnek abban a helytállásban lényeges szerepe volt. Innen távolról is gratulálunk Dél Máriának. És ezzel elérkeztünk ünnepi kuratórium ülésünk befejezéséhez. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a részvételt. Szerény vendéglátással készültünk a terem végében, erre mindenkit szeretettel invitálunk. Kérem szépen, hogy kísérjék figyelemmel alapítványunk honlapjának a híreit, és ha tehetik, támogassák alapítványunk működését.